a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Tart a felkészülés a téli időszakra. A cél, hogy a kormány a hidegben is biztonságos és megfizethető energiával lássa el a magyar családokat és a gazdaságot, közölte a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd azt írta, a tárolókban lévő földgáz 4,67 milliárd köbméter, ami az éves fogyasztás arányos töltöttség 52,59%. Ez az EU átlagának csaknem kétszerese. Az ország teljes ellátásához 93, csak a lakossági ellátást figyelembe véve pedig 195 téli napra elegendő, közölte a kormánybiztos. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Ennek jegyében az Egészség hídja összefogása merrák ellen idén is megrendezte a hagyományos rózsaszín sétát, amely 2025. október 11-én tegnap 18 óra 30 perckor indult a Dunakorzótól fel a Széchenyi Lánchídra. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a merrákra, a rendszeres szűrés fontosságára, vagy panasz elváltozás észlelése esetén a mielőbbi kivizsgáláson való részvételre, valamint a betegek és a betegségből felépültek támogatására. Balesetet szenvedett az ex-Komárom állóhajó, a járművön anyagi kár keletkezett. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere szerint egy szállodahajó ütközött a város hajójának, de személyi sérülés nem történt. Az ügyben vizsgálat indult. Forgalmi zár várható az M44 M5-ös csomópont építése miatt. Az M44-est az M5-ös felett átvezető híd gerendáinak beemelésével és információs kapuk elhelyezésével folytatódik az M44 M5-ös csomópont építése, ami miatt időszakos forgalmi zárra kell számítaniuk a gépjárművel közlekedőknek október 14-től október 19-éig, este 6 és reggel 6 óra között, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A közlemény szerint a munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érintik. Az éjszakai munkavégzés idején egy-egy gerenda beemelésének időtartama alatt az M5-ös autópályán közlekedőknek mindkét irányban rendőri forgalomirányítás mellett időszakosan teljes pályazárra kell készülniük. Egyszerűsödnek a nyugdíj melletti továbbfoglalkoztatás szabályai az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknál, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter közölte, a csütörtökön megjelent kormányrendelet értelmében mentesülnek a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások szüneteltetése alól az ágazatban továbbfoglalkoztatottak. Így az egészségügyi dolgozókra ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a pedagógusokra és a gondoskodáspolitikában dolgozókra. A kérvényezés menete egyszerűsödik. A szakdolgozók esetében munkáltatói, az orvosoknál belügyminisztériumi döntés lesz. A folyamat ezután automatikus. A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Győröt, Kecskeméten, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben, még 16 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek. Újabb hatékony segítség érkezik a szőlőültetvények megóvása érdekében. A modern technológiát is bevetik a szőlőkabóca elleni védekezésben, mondta Nagy István agrárminiszter Facebook oldalán. A tárcavezető közölte, csütörtöktől nem csak a szakemberek keresik a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kártevőket, az ültetvényeket drónokkal is átvizsgálják. A lakosság országszerte még akár hetekig is találkozhat a fertőzött tőkéket kereső drónokkal. Ezáltal a hatóság célirányosan ellenőrizheti a betegséggel potenciálisan érintett ültetvényeket, számottevően felgyorsítva az azonosítást. Híreink végén az időjárásról. A keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly és fágyol felhőkkel. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugati szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm Kelemen Tamás EGRI állatvédőt, akinek neve talán ismerősen csenkhet hűséges hallgatóink számára, hiszen az Erdőfohászat című műsorunkban gyakori vendégön, és bizony gyakran hallunk Önnel riportot, de talán szakmájáról, hobbijáról, életéről már kevesebbet tudunk. Az állatok szeretete és az állatvédelem már gyermekkorában kialakult Önben? Fogalmazhatunk így?
Talán mondhatném, mondjuk én erre azt szoktam mondani, hogy a múlt már történelem, úgyhogy nagyon visszamélyre nem szoktam nyúlni.
Bár most magázó viszonyban beszélgetünk, de azért egy fiatal emberrel ülök szemben, csak megadom a tiszteletet, és ezért most magázó formában folytatjuk le ezt a beszélgetést egymással, tehát nem olyan öreg még.
Hát még talán nem, bár erre azt szoktam szintén csak mondani, hogy mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Én néha úgy 90-nek.
Miért? A fáradtság miatt?
Hát a fáradtság legfőbbképpen mondjuk az állatokkal való foglalkozás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert sajnos az emberek, mint annyi minden mást, ezt is idealizálják, és sajnos nagyon sok embert ránt be akár a vadállatos, akár a házi dísz, egzotikus haszon, bármilyen állatos munka vagy hobbi, mert egy idealizált képet látnak vagy hallanak róla, hogy az minden szép, minden jó, a lók, aki pillesújú és vatacukorillatú, a madarak kedvesek, a vadállatok hálásak, nem igaz. A legtöbb állat az vagy halálosan retteg még a saját gondozójától is, főleg ha vadállat vagy nem túl okos állatról beszélünk, mint mondjuk egy tyúkról vagy egy galambról, vagy pedig vadállat esetén ezt a hála dolgot el kell felejteni, ő legszívesebben a pokol bugyraira küldeni a megmentőjét, mert fél tőle, ragadozónak nézi és el akar menekülni, és nem tudja, hogy segíteni akarunk rajta. Tehát az állattartás, állatmentés legalább 50%-a arról szól, hogy először is próbáljuk meg sérülések nélkül megúszni a kalandot, ha egy óvatlan mozdulattal a saját lovunk agyonrúg, ha legyethesseget, ha ránk repül egy házi madár, akár még egy galambocska karmával is könnyen kihasítja az ember keze fejét, egy papagájról nem is beszélve, ha vadállatokkal dolgozunk, pedig olyan kívülről ártatlannak tűnő kismadarak, mint egy cinege, és elég komolyan el tudják kalapálni a segítséget nyújtó kezet, nem beszélve nyilván a nagyobb madarakról, például ragadozókról, vagy aki emlősökkel foglalkozik, ugye ki van téve a veszettség veszélyének, mivel az harapással terjed és emlős állatok terjesztik, és sajnos a mai napig létező betegség, tehát itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, és bizony ez elfárasztja az embert, mert ez lelkileg, nyilván ad egy megterhelés szellemileg, hogy az ember arra készül, hogy na akkor ma vajon milyen atrocitás fogja milyen kedves kis állatkától érni. Itt nem lehet elbambulni, ellanyhulni, itt a rutin hanyagságát el lehet felejteni. Itt már csak biztonságtechnikai okokból sem, egyrészt az állatok, a másrészt a mi biztonságunk miatt sem. Illetve a legfárasztóbb része, amit kevesen gondolnak, még mindig az emberekkel való érintkezés. Tehát most, ha konkrétan munkakörnél maradunk, a madármentés, állatmentés legfárasztóbb része, amikor ezt az emberek úgy kezelik, mintha az ő egyszem kicsi madárkájuk lenne az egyetlen a világon, és neked, nekem, bárkinek semmi más dolgunk nem lenne, mint arról az egyszem figyfirigyről gondoskodni, és tudósítani élete minden egyes mozdulatát, ha kell olyan áron, hogy az állatot is zaklatjuk csak azért, hogy a megtaláló egyéni kíváncsisága kielégüljön. És amikor az ember elmondja, hogy ez nem így működik, itt nincs tudósítás, vagy például a jó öreg anekdota, ne szedd össze a kisrigót, ha elmondjuk, hogy ne szedd össze, jó helyen van ott, azért vannak sokan, mert nem mind marad életben, és lehet, hogy elkapja a ragadozó, de van a természetnek egy rendje, nem, és nem, és addig harcászkodik, amíg vagy az először megkeresett személy belefárad és befogadja, vagy pedig valamilyen hőskomplexusos civil ember össze nem szedi azt a szerencsétlent, és fel nem neveli háznál, ami nyilván nem jó a madárnak, és csak végszükség esetén alkalmazandó. És bizony, amikor idealizál az ember, hogy milyen szép az állatos munka, valóban szép, valóban sokat ad, valóban feltölt, de egy állandó felkészültséggel jár nyilván az állatok felé, és bizony még nagyobb készenléti állapottal az emberek felé, hogy az ember meg tudja őrizni akár a jó hangulatát, és nap végére ne facsarják ki, mint egy citromot.
Jól belemelegettünk az állatvédelem témakörébe, de talán még térjünk vissza oda, hogy gyermekkorában indult el önben az állatok iránti nagy érdeklődés és szeretet? Mindig volt házi állata, vagy valamilyen állata?
Hát valami mindig volt. Én azt szoktam mondani erre szintén, hogy ezt a mondatkezdést alkalmazzam újfent csak, hogy ennyire mélyre nem nagyon szoktam visszanyúlni, mert igazság szerint a gyerek az a szó legjobb értelmében, vagy a mondat legjobb értelmében véve ugyanolyan ösztönös, mint az állat. Tehát mindenhez vonzódik, ami a környezetében van, aztán ahogy fejlődik az értelme, ahogy nyílik a világra, amilyen környezetben nevelkedik, afelé fog nyitni. Én viszonylag mondhatom, hogy állatos, állatszerető, állatbarát környezetben nőttem fel. Kiskoromtól kezdve az óvodai akváriumig mindig volt a környezetemben valamilyen állatka, aztán lett otthon is, a többi pedig már történelem.
Jelenleg pedig állatvédőként mutattam be, hol és mit dolgozik és tevékenykedik állatvédőként. Akkor fogalmazzuk meg ezt a fogalmat is, és tegyük közérthetővé a kedves hallgatók felé.
Hát én a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgozom, mint madármentő munkatárs, ami azt jelenti, hogy a zömmel védett, vagy amennyire tehetem még nem védett fajokon is segítek, nyilván 95%-ban madarakkal kapcsolatban. Itt, mint mondtam, ugye nyilván a mentőhely védett fajok számára van fenntartva, és bár madármentő állomás, vagy természetvédelmi mentőállomás a hivatalos neve, egy ilyen komplexumnak elsősorban nyilván főleg madarak kerülnek be, de védett emlős állatok, sőt nem egyszer hüllő kétéltűek, sőt bizonyos, néha már vicces esetekben még egy-egy rovarral is összehoz a jóisten útja, hogy az ő gondozásuk, illetve repatriálásuk és kezelésük a feladaton, valamint nyilván, hogyha állatorvoshoz kerülnek, akkor a kezeléseken történő asszisztenciális munkálatok, az állat megfogása, stabilantartása, biztosítása, és nyilván ezt teszi ki, ezzel együtt a napom nagy részét is, mert mint mondtam, az előbb hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez de szép, és mint hófehérke a kismadarak csicseregve fogadnak a mentőhelyen. Valójában, ha bemegyek, a kismadarak szépen sarokba állnak, és azt fixírozzák, hogy tehetnének bennem minél nagyobb kárt, úgyhogy ő nekik is és nekem is biztonsággal zajoljon le a gondozás, már önmagában ennek a kivitelezése is egy elég szép időintervallumot kíván meg a napból, mivel ezek a madarak, mint mondtam, tartózkodóak, tehát oda kell figyelni a gondozásuknál. Ha akaratlanul is véletlenül, rutinszerűen egy takarításnál sarokba szorítom őket, ők bizony nem fognak gondolkodni rajta, hogy most próbáljanak-e meg védekezni, és legjobb védekezés a támadás, csípnek, karmolnak. Hát itt is el szoktam ilyen esetben, ha erről van szó mondani, hogy velük nagyon vigyázni kell, és bizony nem lehet kapkodni, ott át kell kicsit szellemülni, idegesen, feszülten, sietve, jobb, ha az ember be sem megy közéjük. Itt vagy teljesen lenyugodva, átszellemülve gondoskodik az ember róluk, főleg kiemelten ez az emlősökre, mert mondjuk egy hód vagy egy vadmacska, netán egy vidra hatványozottan veszélyesebb tud lenni, mint egy egerészöly vagy egy barna réti héja. Tehát ezeknél az állatoknál, pedig hogy az emlősök lévén valahol mi is azok vagyunk, kifejezetten jól észlelik az ember hangulat, illetve energia változásait vagy ingadozásait, tehát velük duplán nagyon óvatosnak kell lenni és körültekintően, viszont ezzel együtt nem szabad őket feszélyezni, nem szabad éreztetni velük, hogy folyamatosan rajtad tartom a szemem, effektusban részesülnek. Tehát a gondozói munkakörnek valahol ez is egy varázsa, mindazonáltal nem szabad azt hinni, hogy ők majd most éppen meg akarnak lincselni minden egyes nap, de résen kell lenni, kiismerni nyilván az egyes egyedeket, ami nem könnyű, pláne rövid intervallum alatt, hogyha csak pár hétig vagy hónapig vendégeskednek a mentőállomáson, viszont ahhoz, hogy ez a mentőhelyi idő minél élvezetesebb, nevezzük úgy, vagy élhetőbb legyen mindkettőnk számára, amíg ő bent van, én pedig gondoskodom róla, az első napokban rá kell jönni, hogy az adott állat egyed milyen temperamentumú, milyen habitusú, milyen bánást kíván, inkább békén hagyós, vagy oda kell rá figyelni, hogy a tápláléka elfogyott-e, vizet, eleget fogyasztott-e, széklete normális-e. Erre rá kell jönni, ebben rejlik talán a szépsége, és ez az, ami az embernek a fő munkaidejét el is viszi, nem is elsősorban a fizikai munka, mint azt akár sokan gondolnák, persze rengeteg a takarítás, mi egymás, de leginkább az az idő, amíg az állatok megkapják azt a minőségi velük töltött időt, hogy nekik is élvezhető, jó legyen, de én is le tudjam szűrni azokat az információkat az ő viselkedéséből, amik arra engednek majd következtetni, hogy mikor térhet vissza a természetbe, vagy ha ne adj Isten, ez nem következik be valamilyen sérülés miatt, akkor melyik másikkal tudom társítani, hogy lehet a hátralevő élete minél jobb.
Az állatvédelem az nem egy meseszerű világ, ha jól veszem ki a szavaiból, és itt, ha fogalmazhatunk úgy, van is egyfajta munkaidő meg munkarend, de az állatvédő nem munkarend szerint dolgozik, hanem korlátlan munkaidővel kell, hogy rendelkezzen, hogy éppen a bajba jutott állaton tudjon segíteni.
Igen, ez az egyik legnehezebb része a dolognak, de itt is azt kell mondanom, hogy nem elsősorban az állatok és az idő miatt, hanem az emberek torkán lenyomni azt a dolgot, hogy bizony meg kell velük értetni, hogy senkit nem lehet dróton rángatni csak azért, mert ő mondjuk reggel 6 órakor próbál meg teljesen fölöslegesen kisrigót menteni, lehetőleg az anyukája mellől a bokor alól, de hát nem tud repülni eligére, mert sajnos még mindig egyébként a közhiedelemmel ellentétben a legtöbb telefonhívás olyan állatok miatt érkezik be, amit nem hogy megmenteni, de még lefényképezni sem lenne szabad, csak lehetőleg békén hagyni, és minél hamarabb magára hagyni a helyszínen, vagy csak arrébb terelgetni.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlíti ezeket a tényezőket. Valóban tegyük akkor helyre a dolgokat, melyek azok a tévhitek, amelyekkel mind a mai napig meg kell önöknek birkózni állatvédőként.
Na most az első pont az időhöz kapcsolódik, és a munkarendhez az, hogy bármilyen állatvédő, állatmentő legyen ez kutyás, macskás, lovas, madaras, bármilyen, folyamatosan tetre kész, és ő állandó munkaidőben van. Nyilván mindenkinek legyen az önkéntes vagy hivatás, szokásos, van egy munkaideje. Én nekem ez az intervallum déli 12 órától éjfélig. De nagyjából délelőtt a madarak állatok világában egyébként a fű se nő, azon túl, hogy a szülők etetik a fiókáikat már, zömmel a kora reggeli hajnali órákban megkezdődik az etetés, a madarak érdemi mozgása, amikor a kis repülni tanuló fiókák is felbátorodnak, elkezdenek önállósodni, sőt a vándorló madarak is általában még a délelőtti órákat a nap nagy részében pihenéssel vagy táplálkozással töltik, és az érdemi mozgolódás délután kezdődik el. Valamint az emberek is nyilván munkából hazafelé jövet fognak általában segítségre szoruló vagy annak vélt állatokkal találkozni. Tehát amikor valaki délelőtt engem felhív, én leszoktam némítva lenni, tehát akkor a kollégáimat elérik, megtalálják a főnökömet, felettesemet, tőlük kérhetnek segítséget, velem a délutáni esti, kora éjszakai órákban lehet találkozni, mivel ez az az intervallum, mint mondtam, amikor madáréknál és kisállatéknál is az élet érdemi része zajlik, valamint az emberek mozgolódása is ilyenkor a legintenzívebb, és bizony ez azzal, aki sajnos, hogy kicsit kalandozzunk a 112 vonalára, mit szoktak mondani, amikor híradóban itt-ott nyilatkozik valaki segélyhívó központtól, higgadtak maradjunk, ne visítozzunk, ne sikongassunk bele a telefonba. Sajnos a mai napig ez egyik legfőbb tévhit, hogy az, amikor impulzusból belevisítunk fejhangon a telefonból, hogy itt van egy XY-n, és most azonnal mentsük meg, ezzel először is megkérdőjeleződik az, hogy ez most nem egy troll hívás, mert az ember felnőtt embertől józanságot várnál logikusan, és szinte készülünk, hogy na mikor fog valaki kacagni a vonalba, hogy bekajáltuk, tehát ez először is a higgadtság hiánya nagyon gyakori, nehezítő tényező, másodszor nyilván nem mérik fel a helyzetet, és alapvetően olyan dolog miatt keresik az embert, sokszor fölöslegesen, ami miatt nem kellene, elvéve a valós mentésektől, gondozásoktól az időt. Tehát ez egyik tévhit, hogyha mi most nagyon belelendülünk, akkor majd komolyan vesznek minket, nem. Sokan ilyenkor egyébként le is teszik a telefont, mert nekünk nem feladatunk, hogy valakivel megértessük magunkat, aki nem kommunikál a mi nyelvünkön, hogy úgy mondjam. Tehát mindenkit ilyenkor ezúton is arra kérek, hogy bármilyen pánikban van, higgadtan, nyugodtan írja le a helyzetet. 10-ből 9 egyébként sikongató telefonáló esete, tehát sajnos egyébként ez viccesen hangzik, de rendszeresen előfordul, heti rendszerességgel fióka szezonban, akár többször is, a zokogás, sírás, sivalkodás bele a telefonba. Egyrészt nem feladatunk ezzel ilyen formán foglalkozni, másrészt pedig sokszor teljesen hiába történik, ugrál a kicsirigó a fűben, és van tőle 3 méterre egy macska. A kicsirigó, ha mozdulatlanná dermed, a macska számára tökéletesen láthatatlan, és ezt ha nem is tudatosan, de ösztönösen tudja, és ilyen hasonló esetek miatt szoktak általában megtörténni ezek az impulzus túlaggódó impulzus hívások. Csak a második legfontosabb tévhit, a mindent minden áron meg kell menteni. Településen a legtöbb ember madár tekintetében kistestű énekes madárral, gerlével és galambbal találkozik, emlős állat tekintetével pedig sünök, hekatombáival, tömegével, illetve denevérekkel, valamint mókusokkal, esetleg pelékkel és kisrágcsálókkal lehet találkozni. Na most azt helyre kell tennünk, hogy a települési énekes madár mentés az embereknek fontos, és nem a madaraknak. Ők olyan tömegben vannak jelen a településen, és a települések adta kényelem és hamis biztonságérzet miatt olyan szinte már természetellenes ütemben képesek szaporodni, amivel kompenzálják azt a szintén nem túl természetes hullás mennyiséget, ami egy településen előfordul. Konyhanyelvre fordítva, lehet, hogy az erdőben nincsen kiflivég, de nincsen autó sem, és sajnos rengeteg úgymond kiállítói tenyésztő nyelven silány minőségű kismadár látja meg a napvilágot, ami zömmel a részben emberi hulladékkal történő etetésnek a következményeként tollhibás, angol kóros vagy csak gyengécske. Na most ilyen esetben el kell fogadni, hogyha nem tudsz ki tökéletesen, vagy akár ha tökéletesen is néz ki. Olyan helyen van, ami viszonylag kockázatosnak tűnik, tehát mondjuk járda melletti bokor szegély mi egymás, ha nincs közvetlen életveszélyben, meg kell hagyni a lehetőséget, hogy a szülőmadár nevelje fel, hiszen most itt egerben vagyunk, ne lepődjünk meg, ha most mi eger közepén feldobnánk egy rigót, körülbelül 3-4-5 perces repüléssel már erdős-mezős területet érne, bármelyik pont felé indul el egerből. Ha akarna, ő költhetne a valós élőhelyén, nem vettük el, nem szorítottuk ki se a rigót, se a verebet, se az örvösgalambot vagy a balkáni gerlét, költhetne. Azért költ a településen inkább, mert télen melegebb van, sajnos a hanyag hulladék kezelés miatt eldobált szemét, le nem zárt kukák, rengeteg az olyan hulladék, ami ha nem is jó neki, de akár csak az emberi gyorsétel könnyen hozzáférhető, és sajnos ez arra ösztönzi, hogy hamis biztonságérzet, hogy meleg és táplálék sok fióka legyen. Ellenben itt a macska, itt a kutya, itt a forgalom, az üvegfelületek, ezek szedik közülük a vámot, tehát először is fontos tudni, hogy ahogy ha mi emberek beköltözünk a településre, kitesszük magunkra a civilizációs ártalmaknak, a madarak is ugyanígy cselekednek, és ezek számára most nyilván nem mondjuk a túzokról beszélek, de a települési kistestű madarak számára lenne természetes élőhely, van is viszonylag jelentős populációjuk természetes élőhelyen, de ugyanúgy, ahogy mi is, ha kiköltözünk falura, akkor saját döntésünk volt, a városban élünk az is, a madár is megteheti, tehát szembe kell nézni velük, hogy egyrészt van olyan állapot, amit nem szabad elvinni, mint a sokat emlegetett kisrihó kisveréb, ami tollas, de a földön ugrál, csak arrébb tenni vagy arrébb terelgetni szükséges, illetve olyan állapot is van, ami annak a következménye, akár a kicsit gyengének tűnő, de mégis ott hagyós kinézetű fiókák, amikor el kell fogadnunk ezt szakértő, vagy szakember, vagy szakmabeli véleményét, hogy igenis ez a városi élet velejárója, és meg kell adni neki a lehetőséget, hiszen a hely alkalmas, a szülőmadár valószínűleg a közelben van, és mindenáron ne bolygassuk el, mert amit sokan nem szeretnek hallani, a madármentés nem varázslás, ez nem a Harry Potter és a kisfióka nem fog bagolyháton a Roxfordba repülni, ugyanúgy van esélye életben maradni és felnőni, ahogy sajnálatos módon elpusztulni is. És sokszor azzal pusztítanak el a jóindulatú megtalálók madarat, hogy elrángatják a családjától vagy a természetes környezetéből, ahol még mindig sokkal jobb kezekben van, mint a legprofesszionálisabb, legjobban felszerelt mentőhelyen is akár.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az önök által meggyógyított, ápolt, kezelt állatok akkor a legtöbb esetben visszakerülnek a természetbe.
Igen, hála a jó Istennek, a legtöbb esetben ők visszatérhetnek a természetbe. Nyilván ez egyrészt a gondozás színvonalának is köszönhető, másrészt pedig és itt elsősorban annak, hogy amit sokan szintén nem szeretnek beismerni, mert kiváló hírnév és bevételi forrás az ellenkezőjének az állítása, a legtöbb vadállat, vadmadár bitangszívós. Tehát ami a mi szemünkben egy 5 centis törékeny madárka, az valójában egy arra berendezett, tegyük idézőjelbe, szerkezet, hogy a plusz 30 foktól a mínusz 10 fokon át, a havas esős jégesőn át a tűző napsütésig mindent kibírjon, találjon táplálékot, találjon búvóhelyet, és mivel nem házi állat, nem tudott évszázadokon, évezredeken át arra építeni a faj, vagy az adott csoport, hogyha ő neki sérülése van, róla gondoskodnak, magáról kell gondoskodni. A legtöbb vadállat egy kisebb sérülésből, sőt akár még egy normálisabb egyes zárt törésből is, minimális segítséggel, sőt néha napján segítség nélkül is, pusztán úgy, hogy nyugodt helyet, táplálékot és ivóvizet kap, ugye enni és inni, felgyógyul. A vadállatok szívósak, nekik nem arra van szükségük, hogy beszélgessünk hozzájuk, suttogjunk nekik, megnyugtassuk őket, hogy minden rendben, ezt nem. Nyugodt helyre, minél rövidebb szakszerű ellátásra, lássa állatorvos, lássa szakavatott gondozó, kapja meg, ami neki kell, utána jön az a címke, hogy kímélő tartásmód, ami azt jelenti, hogy egy kellemesen beszalmázott röbdében valamilyen nekivaló ülő vagy elbújó felület, ennivaló, innivaló, és békén hagyjuk, ajtórésből megfigyeljük, akkor fogjuk meg, ha kell, nem kamerázzuk, nem videózzuk, nem fényképezzük, nem tudósítunk róla, nem beszélgetünk hozzá, csak hagyjuk, hogy a megfelelő kezeléssel sínre téve a szervezet öngyógyító folyamatai működjenek, és elsősorban ennek az egésznek leginkább ez a titka, hogy egy gondozó gondoskodjon róluk, de nagyon maximum kettő, ne legyen tumultus, ne tegyük ki ennek a stressznek őket, és nyilván tegyük sínre a folyamatokat, a vonat sem magától ugrik rá a sínre, tegyük sínre, indítsuk el, de utána hagyjuk ezeket a folyamatokat működni, és hogyha szerencsénk van, és a jóisten is velünk van, és a madárka is, vagy állatka is alkalmas rá, ő rendbe fog jönni, de az élete az esetek 95%-ában akkor is megmarad, ha netán nem lesz repatriálható.
Ha egy állatvédővel beszélgetek, jogosan merül fel az emberben a kérdés, a szubjektív vélemény. Önnek van saját állata? És van kedvenc állata, vagy vannak kedvenc állatai?
Hát sajátok vannak, ők mindig voltak, vannak, lesznek is, viszont kedvencet nem tudnék mondani, mert mint minden ember, minden növény, minden állat is a maga formájában értékes, mondjuk galambon nem lehet lovagolni, a ló nem fog a fejünk fölött keringeni, a macska nem hozza vissza a botot, vagy nem őrzi a portát, a kutya pedig nem tud dorombolni.
Szóval tehát, minden állatnak igen, megvan a jelentősége.
Minden állatkának megvan a jelentősége, itt azt szoktam mondani, hogy legyen szó szakmáról, munkáról, legyen szó magánéletről, mindenki olyan állattal vegye körbe magát, vagy foglalkozzon, amilyenhez az ő egyéni habitusa passzol. Tehát ahogy mondják, hogy vannak kutyások, macskások, madarasok, egy kutyás unatkozni fog egy macska mellett, egy macskásnak túl sok lesz a kutyaséta, egy madaras az szintén nem fog lejárkálni esőben, hóbasárban kutyát sétáltatni, tehát ki mire alkalmas, vagy ki milyen környezetben nőtt fel, vagy szocializálódott, olyan állatkákkal vegye magát körbe, ne okozzon neki problémát a gondozása, sőt legyen örömforrás, ez akkor fog jól működni. Úgyhogy nyilván mindenkinek megvannak a maga kedvencei, én azt tudom mondani, hogy mindegyik a másért kedvencem, hogyha az egyiknek a gondozása éppen az aktuális napi energiáimat kiszívta, akkor helyre rakja egy másik.
És bár az Állatok Világnapja alkalmából beszélgetünk, de ne csak az Állatok Világnapján gondoljunk az állatokra, és szeressük az állatokat.
Igen, ez pontosan így van, mert sajnos az Állatok Világnapja egy kicsit olyan lett, mint a Valentin nap, a virágárusok legnagyobb ünnepe, ahogy mondani szoktam. Tehát amikor, ha évente egyszer jut eszembe, hogy hoppá, van egy párom, és illene neki egy szál vagy csokor virágot vinni, ha egyszer jut eszembe egy nap, hogy hát vannak állatok, és ne rúgjuk már fel a kóbormacskát a vasútperonján, az elég szomorú, tehát mindenképpen az év minden napján, de legalábbis úgy általánosságban gondoljunk arra, hogy nem egyedül élünk ezen a bolygón, és az Állatok Világnapja talán azért jó, én azt szoktam mondani, nem azért, hogy egyszer vegyük elő az állatokat, mint kötelező éves programelem, hanem azért, hogy ilyenkor jusson eszünkbe az, hogy az eddigi évben mit tettünk értük, ha más nem csak az, hogy békében hagytuk őket élni, és nem zavartuk fel a galambokat a dobótérről. Nem kell mindenkinek állatot védeni, menteni, gondozni, segíteni, egyszerűen csak élni és élni hagyni, és a visszatekintés után gondoljunk arra, hogy a jövő előttünk álló világnaptól világnapig évben mit fogunk tudni tenni, vagy csak hogyan folytassuk azt a, ha más nem, passzív, de nyugodt életformát, amivel az állatoknak is, ha már egy bolygón vagyunk kénytelenek élni, minél élhetőbb környezetet biztosítsunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kelemen Tamás, EGRI állatvédőnek, és köszönöm szépen a szolgálatát is, amit az állatokért tesz. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából Leó pápa a szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszerv tagjaihoz. A vallásszabadság nem opció, hanem minden igazságos társadalom alapköve. A Szent Atya apostoli tevékenysége október 11-én szombaton. Leó pápa remetékhez, elkülönülve mindenkitől, mégis mindenkivel egyesülve. Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel az egyházi iskolákról és az Egri Katolikus Egyetemről.
A vallásszabadság nem opció, hanem minden igazságos társadalom alapköve. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszerv tagjait pénteken délelőtt fogadta a pápa Szent Évi zarándoklatuk alkalmából. Megköszönte munkájukat, amelyet 1947 óta végeznek a világ számos részén üldözött keresztények, rászoruló testvéreink javára. A vallásszabadságot nem csak elméletileg, hanem a mindennapokban is biztosítani kell minden embernek. A Remény Szent Éve alkalmából érkeztek Rómába a szükséget szenvedő egyház nemzetközi segélyszerv tagjai, akikkel az apostoli palota pápák termében találkozott 14. Leó pápa. Látogatásuk időszerű, mivel világunkban azt tapasztaljuk, hogy tovább nő az ellenségeskedés és az erőszak az eltérő meggyőződésű emberekkel, köztük sok keresztényel szemben, mutatott rá a Szent Atya. A segélyszerv küldetése ezzel szemben azt hirdeti, hogy mivel valamennyien Krisztus családjához tartozunk, nem hagyhatjuk magára üldözött testvéreinket.
We do not abandon our persecuted brothers and sisters.
Odafigyelünk rájuk, melléjük állunk, és azon munkálkodunk, hogy biztosítsuk számukra az Istentől kapott szabadságot. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Szent Pál szavai visszhangoznak szívünkben ma is, mivel Krisztus testének bármelyik tagja is szenved, az egész egyház osztozik benne. Valamennyi ember szívében mélyen gyökerezik a vágy az igazságra, az értelemre, a másokkal és Istennel való szeretet közösségre. Ez a törekvés lényünk mélyéből fakad. Ezért a vallásszabadsághoz való jog nem fakultatív, hanem alapvető. Az emberi személy méltóságában gyökerezik, akit Isten saját képmására teremtett, és felruházott ésszel és szabad akarattal. A vallásszabadság lehetővé teszi az egyéneknek és a közösségeknek, hogy keressék az igazságot, szabadon megéljék és nyíltan tanúskodjanak róla. Ezért tehát minden igazságos társadalom alapköve, mivel azt az erkölcsi teret védelmezi, amelyben a lelkiismeret formálható és gyakorolható. 14. Leó pápa a gondolatot folytatva aláhúzta. A vallásszabadság ezért nem pusztán jog vagy kiváltság, amit a kormányok engedélyeznek, hanem olyan alapvető feltétel, ami lehetővé teszi a hiteles kiengesztelődést.
That makes authentic reconciliation possible.
Amikor pedig megtagadják ezt a szabadságot, az emberi személyt megfosztják attól a képességétől, hogy szabadon válaszoljon az igazság keresésére. Ennek következményeként lassan szétforgácsolódnak azok az etikai és spirituális kötelékek, amelyek megtartják a közösségeket. A bizalom átadja a helyét a félelemnek, a gyanú a párbeszéd helyébe lép, az elnyomás erőszakot szül. Ahogy Ferenc pápa megállapította, semmilyen béke nem lehetséges ott, ahol nincs vallásszabadság, ahol nincs gondolati vagy szólásszabadság, és ahol nem tartják tiszteletben mások véleményét. Ezért a katolikus egyház mindig is védelmezte minden ember vallásszabadságát.
The Catholic Church has always defended religious freedom for all people.
A II. Vatikáni zsinat Dignitatis Humanae kezdetű nyilatkozata kimondta, hogy ezt a jogot el kell ismerni valamennyi nemzet jogi és intézményi életében. A vallásszabadság védelme tehát nem maradhat elvont, hanem meg kell élni, óvni és előmozdítani az egyének és a közösségek mindennapi életében. Ez a meggyőződés hívta életre a Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú segélyszervet 1947-ben, válaszolva a háború által hagyott óriási szenvedésre. Küldetése kezdettől fogva a megbocsátás és a kiengesztelődés előmozdítása volt, illetve az, hogy segítsen és felemelje szavát ott, ahol az egyház támogatásra szorul, fenyegetik vagy szenved. Több mint 25 éve hathatós érzékenyítő eszköz a jelentés, amelyet a vallásszabadság világszintű helyzetéről kiadnak. Ez a dokumentáció sokkal több, mint információ. Tanúságot tesz, felszólal azok nevében, akik nem tudják hallatni a hangjukat, és fölfedi azt a szenvedést, amelyet sokan rejtve átélnek. A Szent Atya köszönetet mondott a Szükséget Szenvedő Egyház segélyszerv valamennyi tagjának ezért a szolidáris munkáért. Arra biztatta őket, hogy ne fáradjanak el a jó cselekvésében, mert szolgálatuk sok ember életében gyümölcsöt hoz. Az audiencia végén a pápa a Szentlélek vigaszáért fohászkodott a szervezet tagjai és mindazok számára, akiket segítenek. Szűz Mária, a remény anyja legyen mindig mellettük és a szenvedők mellett. Mély szeretettel adom rátok apostoli áldásomat, a Jézus Krisztus Urunkban való kegyelem és béke zálogaként, mondta 14. Leó pápa.
Leó pápa apostoli tevékenysége október 11-én szombaton. A Szent Atya kora reggel egy portugál és egy brazil nyugalmazott püspökkel találkozott, majd kihallgatáson fogadta Bruno Kahl urat, a Német Szövetségi Köztársaság új szentszéki nagykövetét, aki bemutatta neki kormánya megbízó levelét. 10 órakor találkozott Leó pápa a Kelemen teremben a férfi és női remetékkel, akik a megszentelt élet jubileumán vesznek részt. Ezt követően César Bernardo Arévalo de Leont, Guatemala köztársasági elnökét fogadta. Délben a pápa a Szent Péter téren buzdította Toszkán föld egyházmegyéi zarándokait, amelyeket Firenze, Lucca, Siena és Pisa érsekségei fognak egységbe. A 18 Toszkán egyházmegyében közel 4 millió katolikus él, akiket 2400 prébánián 2284 pap lát el. A Szent Atya délután 4 órakor találkozott a kommunikációs dikasztérium vezetőivel, munkatársaival és családtagjaikkal. Végül pedig a vasárnapi Máriás Lelkiség jubileuma vigíliáján este 6-kor találkozott a Szentpéter téren a szizonya tiszteletét különösen is gyakorló keresztény közösségekkel, akikkel együtt imádkozta a rózsafüzérimát. A találkozó különlegessége volt, hogy Fatimából erre az ünnepre ide zarándokolt a fatimai szizonya eredeti szobra, amelynek Leó pápa erődei szokását követve aranyrózsát ajándékozott. Leó pápa beszéde a remetékhez. Elkülönülve mindenkitől, mégis mindenkivel egyesülve. A megszentelt élet jubileuma keretében találkozott Leó pápa szombaton délelőtt a remeték csoportjával, akik ennek az ősi keresztény hagyománynak mai képviselői. Beszédében arra buzdította őket, hogy szívük mélyén keressék, hallgassák és dicsérjék az Istent, és így váljék remete lakjuk az Isten kapcsolat oázisává. A Szent Atya remeték életre szóló hivatásáról Jézus szavai nyomán elmélkedett, aki szerint az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát.
In spirito e verità.
Az Úr maga tanácsolja, hogy amikor imádkozunk, lépjünk a szobánkba, zárjuk be az ajtót, és ott titokban imádjuk az Atyát. Tehát először lépjünk be a szívnek elrejtett zugába, ahol az Úr türelmes belső elmélyülésre hív, az ön kiüresítés és önmegtagadás útján, kizárva a gonosz gondolatokat, mégis megőrizve a szív tiszta, alázatos és szelíd lelkületét, ha kell, akár benső küzdelem árán is. Csak így adhatjuk át magunkat bizalommal egy bensőséges párbeszédre az Atyával, aki a rejtekben is lát, és eltöp minket javaival. A férfi és női remeték hivatása arra a benső imádásra hív, amely egyébként minden hívő sajátja, ám a remeték a szemlélődő életnek ezt a szépségét különleges módon élik meg az egyházban. Számukra ez nem menekülés a világból, hanem szívük újjáteremtése, hogy az képes legyen a figyelemre és kreatív, gyümölcsöző cselekvés forrásaként szolgáljon a szeretetben. Leó pápa Evagrios Pontikus szír egyházatját idézte a 4. századból. Remete az, aki mindenkitől elszakadva mindenkivel egyesül. Vagyis a világtól való távolságvételük nem választja el őket a többiektől, hanem mélyebb szolidaritásban egyesíti őket. Az egyházmegyés remete nyitott kapcsolatban áll az egyház testével és a történelem testével. Jelenlétük és imádságos tanúságtételük a püspökkel való közösségen és a papokkal való testvéri kapcsolaton keresztül értékessé és gyümölcsözővé válik a keresztény közösség spirituális lélegzése számára, ami segíti a plébániánkat egyre szűkülő lehetőségeikben, és így a remeték jelenléte az Istennel és testvéreikkel való közösség oázisai teremti meg.
Oasi di comunione con Dio.
Az egyházatyáktól kapott örökséghez hűen a remeték Isten igéje átelmélkedésével, valamint a dicséret és közbenjárás szolgálata által a zsoltárok imádságával, a szentlélek kreativitásával értelmezik az új élet lelki kihívásait. Ahogy Ferenc pápa tanította a Dilexit Nost kezdetű enciklikájában, arra ösztönözhettek másokat, térjenek önmagukba, hogy újra felfedezzék szívük súlypontját. Szent Ágoston pedig azt tanította nekünk, hogy a te vágyad az imád, és ha folytonos ez a vágy, akkor folytonos az imád is. Végül arra emlékeztette a remetéket Leó pápa, hogy imára kitált kézzel és éber szívvel járjanak mindig Isten jelenlétében, miközben szolidaritás vállalnak az emberiség megpróbáltatásaival. Most hallgassák meg a Ternyák Csaba egri érsekkel készített interjúnkat az egyházi iskolákról és az Egri Katolikus Egyetemről. Kedves érsekatya, Isten hozott a Vatikáni Rádió stúdiójában. Az egri érsekség sajátossága, hogy van egy katolikus egyeteme. 1774-ben született az alapötlet, az indulás, aztán 1989-ben kapta mostani nevet, Esztelázi Károly Katolikus Egyetem. Azért ez a katolikus szó nagy minősítést jelent, és püspöknek a gondját is jelenti ezt. Mit jelent számodra a városban egy egyetemet tudni?
Én egy picit, ha megengeded, messzebbről indulnék, mert nem az egyetemmel kezdődött a mi oktatási aktivitásunk, hanem a közoktatással. Tehát annélkül, hogy dicsekednék, vagy büszkélkednék, de inkább hálaadó lélekkel elmerem mondani azt, hogy bátrak voltunk akkor, amikor lehetőség nyílott arra, hogy azokat az intézményeket, amelyek szerettek volna katolikus iskolák lenni, önkormányzati fenntartásban 15 évvel ezelőtt, akkor indult egy új nagy lelkesedés a mi egyházmegyénkben, amikor volt olyan esztendő, amikor 16 iskolát vett át az egyházmegye különböző önkormányzatoktól, és akkor jártuk sorra a településeket, fórumokat tartottunk, találkoztunk a pedagógusokkal, szülőkkel, néha még diákokkal is, és akkor egy nap két helyre is elmentünk, és hallatlan nagy lelkesedés volt, és hát eljutottunk oda, hogy van egy hallatlan széles nagy iskola rendszerünk, az általános iskoláinkba, gimnáziumainkba járnak több mint 20 000 diák, és több mint 2 000 pedagógus az általános és középiskoláinkban, tehát így kezdődött. Aztán később lehetőséget kaptunk arra, hogy részt vegyünk a kormány által meghirdetett óvodafejlesztési programban. Ott tartunk, hogy 20 új óvodát építettünk, az utolsó 4 most zárul, és hát ezeknek az öme kapcsolódik a meglévő iskolákhoz, tehát kialakult egy olyan rendszer, hogy van óvoda, általános iskola, szakközépiskola vagy gimnázium, tehát van egy ilyen jelentős iskolahálózat, amelyre tulajdonképpen a koronát tette föl az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.
Mert el kell látni őket képzett tanárokkal?
Képzett tanárokkal, pedagógusokkal, a 100 éves Acserbi bíboros úr, aki ugye nunciusunk volt, ő bátorított tartott engem mindig arra, mert ha Rómába jövök, azért azt nem mulasztom el, hogy őt meglátogassam, mindig buzdított arra, hogy hát Eccellenzát, egy egyetem kellene azért, hogy a pedagógusoknak a képzése is az ön kezébe kerüljön, és akkor hát a gondviselés úgy adta, hogy lehetőség nyílt erre 4 évvel ezelőtt, ez azt jelenti, hogy most az 5. tanévet kezdtük el, hogy a korábban Hosimény főiskola, ezt egy afrikai püspök barátomtól tanultam meg, hogy így kell kiejteni, mert én mondtam, hogy Hosimény, azt mondja, nem, az nem Hosimény. Hosimény, én tudtam, mert itt valamelyik kollégiumban tanult, és voltak vietnámi munkatársai, és ebből lett később aztán, ahogy a felvezetésben is mondtad, az Eszterházy Károly főiskola, utána Eszterházy Károly Egyetem, és végül 4 évvel ezelőtt Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hát ez egy hallatlan nagy kihívás, és hallatlan nagy lehetőség számunkra, hogy egy ilyen közel 8000 hallgatóval rendelkező, 1000 munkavállalóval rendelkező egyetemet kézbe vettünk, ez nagy gyakorlóiskolával, ahol szintén közel 1000 diák tanul, sok pedagógus, tehát hallatlan nagy intenzitása van nálunk az iskola programnak, és egyáltalán az oktatásnak, az óvodától egészen az egyetemig, ez nagy lelkesedéssel tölti el az embert.
Ismered a tanárokat, professzorokat, van-e kapcsolat velük?
Nincsen, az az igazság. Tehát van, akikkel van természetesen. Az egyetem vezetésével van elsősorban személyes kapcsolat, de számos alkalom van arra, hogy találkozásokra néhányat ismerek közöttük, de hát sokan vannak, sok százan vannak, erre nincsen lehetőség sajnos, hogy személyes kapcsolatot is az ember kialakítson velük, viszont kiváló rektorunk van, aki egy elkötelezett katolikus asszony, és már korábban is ő vezette az egyetemet, nagyban segített abban, hogy az egyetem elinduljon a katolikussá válás útján, hiszen hát azért ez egy hosszú folyamat, nem úgy van, hogy kicseréljük a névtáblát, és akkor egy intézmény egyszerre katolikus lesz. Az viszont hallatlan nagy bátorságot adott nekem, és vigasztalást, hogy a pandémia alatt, amikor elindítottuk ezt a folyamatot, a katolikus egyetemmé válás folyamatát, a szenátusnak a tagjai, én nagyon kényes voltam arra, hogy egyrészt demokratikus módon valósuljon, menjen véghez ez a folyamat, tehát mindenki elmondhassa, amit gondol, másrészt pedig a mi részünkről is így történjen, és hát ez sikerült megvalósítani oly módon, hogy összesen 3-szor szavaztattuk meg a szenátust. A harmadik az egy titkos szavazás volt, amikor senki nem látta, hogy ki hogy szavaz név nélkül, és teljes egyhangúsággal szavaztak amellett, hogy katolikus. Volt az egyik professzor, nem akarom jobban részletezni, volt egy találkozó pandémia alatt, arcunkon ott volt a maszk, stb. És akkor hát ott 2,5 óra hosszat beszéltünk az érseki palotába, hívtam át őket, a szenátus tagjait, és az egyik kifejezte azt, hogy hát ő ateista, de érdeklődött, hogy a katolikus iskoláink milyen elvek alapján működött, és ő neki ez annyira tetszett, hogy ő támogatja ezt az egész folyamatot, és ő mellette szavaz. Nagyon sokat nyomott szerintem alatba, hogy gyakorlatilag, pontosan egyhangulag mindenki megszavazta 3-szor, hogy legyen katolikus egyetem, és hát ez persze azt jelenti, hogy a nem katolikus testvéreket is, protestánsokat, elsősorban reformátusok vannak nálunk, ők is otthon érzik magukat, hiszen keresztény egyetemnek tekintjük.
Jaj, de jó beszélgetni veled, és Katya. Ott lenne még a nagy téma a város gyönyörűségéről, a tervről, hogy újjáépítik a híres Egri várat. Majd egy következő alkalommal beszélgetünk erről. Köszönöm a beszélgetést, áldott további szolgálatot kívánok, és hát a 75 éves kor betöltéséig van még 3 esztendő, az meg különösképpen még így a mi őszikék szolgálatunkban Isten különleges segítségét kérem neked is, meg önmagam számára is.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Termiak Csaba egri érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Sík Sándor áldott az asszonyok között. Mentél, amerre húzódott az ösvény, Galileának napaszalt a földjén, és kivirágzott léptei nyomán a bokavérző, hegyes tartomány. A sziklák istenverte szurdokán tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó méz fakadt, a ciszternákban élő vízpatak. S a porszemecskék még sarudra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden mentél, s mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlen mély volt, és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag ég volt, a csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe ujjacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott. A lélek, aki megárnyékozott, és néma volt még ő is, az egyetlen, a szíved alatt élő, érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, mely majd a mindent belengi. Erzsébet sem, a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűzhelyednél virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Sík Sándor Áldott asszonyok között című versét Tóth Levente mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-mal lépett be a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án hunyt el Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
A nap imája.
Szent II. János Pál pápa imája. Ó, emberek és népek anyja, te ismered minden szenvedésünket és reménységünket. Anyaként érzed minden vívódásunkat, jó és rossz, fény és sötétség között, mely megrengeti a világot. Fogadd el kiáltásunkat, mely a Szentlélek által egyenesen szíved ígér, s az Úr anyjának és szolgálójának szeretetével öleld magadhoz az egyéneket és népeket, kik leginkább vágyakoznak ölelésedre azokkal az egyénekkel és népekkel együtt, akikre különösképpen vigyázol. Túláradó szeretettel bízzuk rád őket, ó anyánk! Bár mindenkihez elérkeznék a béke és a szabadság ideje, az igazság, igazságosság és a remény ideje. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.